Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A javító intézetek irányítása és fenntartása a büntetés végrehajtási szervezethez kerül, az országos parancsnok felügyelete alá. A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javító intézetekben, olvasható a Magyar Közlönyben kihirdetett és már életbe is lépett rendeletben. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón a lépést azzal indokolta, hogy a Szőlő utcai és ahhoz hasonló bűncselekménnyel vádolt, vagy amiatt elítélt fiatalokat fogvatartó intézményekben ezzel is garantálják a törvények betartását.
A kormány foglalkozott a Szőlő utcai nevelőintézetben történtekkel is. A belügyminiszter tájékoztatta a kormányt arról, hogy ebben az intézetben történtekkel kapcsolatosan nyomozás folyik. Ennek a nyomozásnak az ura az ügyészség. Ennek során történtek letartóztatások, és több korábbi vezetővel szemben büntetőeljárás van folyamatban. Miután az ügy tálalása az elsősorban politikai célok által meghatározott, itt is szeretném egyértelművé tenni, hogy nem egy gyermekotthonról vagy egy árvaházról van szó. Ez egy fiatalkorúak börtöne. Itt 57 fogvatartott van, akiknél a bíróság rendelte el az előzetes letartóztatást, vagy ítélte el őket. Akik ma itt vannak, azok közül 27-en rablás miatt, 4-en szexuális erőszak miatt, 3-an emberölés miatt, 2-en terrorcselekménnyel fenyegetés miatt, 5-en lopás miatt, 1 ember kerítés miatt, 5 fiatal súlyos testi sértés miatt, 1 magánlagsértés, 1 zsarolás, 4 kifosztás, 1 személyi szabadság megsértése miatt, 1 fiatal jármű önkéntes elvétele, 1 kábítószerkereskedelem és 1 garázdaság miatt van. Tehát ez egy büntetésvégrehajtási intézet gyakorlatilag, még akkor is, hogyha ez természetesen, miután fiatalokról van szó, ezzel a speciális rendeltetéssel rendelkezik. Ugyanakkor azt is látni kell, és a kormány tegnapi ülésén erről döntést hozott, hogy itt nem elegendő a jelenlegi szociális ellátórendszerbeli fenntartás, mert bűncselekményeket nem tudta megakadályozni. Ezért a kormány arról döntött, hogy azokat a nevelőintézeteket, 5 nevelőintézetről beszélünk, ahol bíróság döntése értelmében, büntető eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok, ezeket a rendőrség felügyelete alá helyezzük. A rendőrség feladata az, hogy betartsa és betartassa a törvényeket. A hatóságoktól azt várjuk, hogy minden felmerülő gyanúval kapcsolatosan alapos kivizsgálást folytassanak le, és gyors és hatékony intézkedésekről döntsenek. Arról is rendelkezni fogunk, hogy ez a lehető leghatékonyabb formában történjen meg, és legyünk figyelemmel arra, hogy akiket ott bűncselekmény elkövetése vagy annak alapos gyanúja miatt fogva tartanak, azokkal szemben valamennyi ott dolgozó jogszerűen járjon el, és olyan túlkapásokra, mint amit láttunk, olyan bűncselekményekre, mint amit tegnap is láthattunk a médiában, ne kerülhessen sor.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert hallották. Olyan törvénymódosításra készül az országgyűlés kormánypárti többsége, amelynek alapján az Alkotmánybíróság nélkül a következő parlament nem mondhatja ki a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatását. Az ellenzék szerint ez annak beismerése, hogy a Fidesz választási vereségre készül, és megpróbálja előre bebetonozni Sulyog Tamás államfő pozícióját. A kormányoldal szerint viszont csak egy joghézag betöméséről van szó. Herceg Zsolt a jogi háttérről kért szakvéleményt Hak Péter jogász professzortól.
Tudjuk, hogy a jognak a lényege, hogy mindig előre szabályoz jövőben esetleg előforduló helyzeteket, hogy ne akkor kelljen gondolkodni, hogy hogyan oldjuk meg, amikor ilyen helyzet előáll. Tehát az alaptörvény maga is rögzíti, hogy a köztársasági elnök megbízatása hogy érhet véget. Ugye ennek van esete nyilvánvaló, hogyha lejár a megbízatási ideje, ugye 5 évre választja az országgyűlés a köztársasági elnök. Ha ez az 5 év lejár, akkor megszűnik a megbízatás, nyilván megszűnik a megbízatás a köztársasági elnök halálával, lemondással, ahogy ezt tavaly valamennyien láttuk, amikor a köztársasági elnök lemondott a hivataláról. Illetőleg vannak speciális esetek, amik vitákat válthatnak ki. Ugye az eddigi esetek nem okoznak vitát, hiszen ha lejárt az idő, lejárt, ha elhalálozott, akkor bekövetkezett egy tény. A lemondás is egy objektív tény, ahol nem fordulhat elő vita, hogy akkor ez most megtörtént, vagy nem történt meg. De vannak esetek, amikor ezért vitatható, ugye ilyen például az összeférhetetlenség kimondása, ugye a köztársasági elnök a hivatali ideje alatt más kereső foglalkozást nem folytathat, és más pozíciót nem tölthet be. Ha mégis ez fennállna, akkor ki kell mondani az összeférhetetlenségét. Előfordulhat az az eset, ezt az alaptörvény szabályozza, amikor 90 napon túl képtelenné válik a feladat a családnak az ellátására. Hát ugye itt ilyenkor egy sajnálatos súlyos betegségre kell gondolni, vagy baleset következtében a köztársasági elnök hosszú távon képtelen ellátni tipikusan egészségügyi jogból a feladatait. Ugye ilyenkor is ki kell mondani a megbízatásának a megszűnését. Ugye amiről most szó van, az egy időleges eset, amikor átmenetileg akadályoztatva van a köztársasági elnök, tehát bekövetkezik mondjuk egy betegség vagy baleset, ami nem egy-két-három napon belül gyógyul, hanem hetekig, vagy esetleg annál tovább tart a gyógyulás, az elnök a fizikai állapota vagy a betegsége miatt nem tudja ellátni a feladatait, de meg fog gyógyulni néhány héten belül, tehát nem következik be a 90 napon túli alkalmatlanná válás, hogy ilyenkor mi a teendő. Na most ugye eddig az alaptörvény szabályozta azt az esetet, hogyha a köztársasági elnök alkalmatlanná válik a feladatára, szabályozta az összeférhetetlenséget, szabályozta azt is, hogy ha méltatlanná válik a köztársasági elnök a feladatára, akkor a méltatlansági eljárást hogy kell lefolytatni. És ugye az volt a közös, hogy az ilyen megszüntetések egyfelől az országgyűlés kétharmados többségéhez, másfelől az alkotmánybíróság döntéseihez kapcsolódtak. De az akadályoztatás esetén ilyen szabályokat nem tartalmaz az alaptörvény, és a jogalkotó most ezt a joghézagot akarja orvosolni, elkerülve azt a helyzetet, hogy esetleg a parlament politikai többsége 50% plusz egy szavazattal úgy mondja ki az elnök akadályoztatását, hogy valójában nincs akadályoztatva az elnök, és így ugye az elnöknek a feladatát ilyen esetben az országgyűlés elnöke venni át, egyébként a hatályos szabály is így szól. Tehát az új szabály az azt szeretné elérni, hogy a döntés az kétharmados legyen, nyilvánvaló, hogy ha új parlamenti többség van, és annak van kétharmada, akkor a kétharmad nem lesz akadály, de ugyanakkor azt is beemeli, hogy a akadályoztatás tényéről az alkotmánybíróságnak kell dönteni.
Hogy ez miért történik, annak politikai megítélését hagyjuk a politikusokra. Jogi szempontból ez egy olyan megoldás, amihez ön szerint társul probléma?
Én azt gondolom, hogy maga a megoldáshoz nem társul probléma, az a probléma áll fenn, és ez biztos, hogy vitákra adhat okot jogi szempontból, hogy ugye azért az lenne az ideális, hogyha az alkotmánybíróság politikától nagyobb távolságot tartana, vagy kiegyensúlyozottabb lenne. Ugye, ha visszaemlékezzünk a kedves hallgatók, annak idején, amikor az alkotmánybíróságot létrehozták a rendszerváltás idején, ugye törekedtek arra, hogy ne egy parlamenti többség határozza meg, hogy kik legyenek az alkotmánybírók. Ugye az első alkotmánybíróságban 5 tag volt, akit még a 90-es választás előtt választott meg az akkori egypárti országgyűlés, de úgy, hogy 2 bírót az MSZMP delegált, 2 bírót az akkori ellenzék delegált, és az 5. bírót az egy konszenzusos, egy korábbi legfelsőbb bírósági bíró lett az 5., aki az alkotmánybíróság első elnöke volt, Solt Pál. És utána a 90-es választás után az eredetileg 15 tagúra tervezett alkotmánybíróságnak 5 tagját választotta meg csak a 90-es parlament, őket is kétharmados többséggel, tehát konszenzus kényszer volt, és 94 után választották meg. Tervek szerint még 5 tagot, de aztán az a megállapodás született, hogy csökkentették az alkotmánybíróság létszámát, tehát így kevesebb tag megválasztására került sor. Tehát mindez arra szolgált, hogy az alkotmánybíróság az ne egy értékrendet képviseljen, ne egy akár liberális, akár konzervatív, akár baloldali értékrend alapján álló testület legyen. Ugye most nyilván a politikai vitánkban az fogalmazódik meg az ellenzék részéről, hogy az alkotmánybíróság az nem független testület, így ha az alkotmánybíróság kezébe kerül a döntés, akkor nem politikán kívülre kerül a döntés, hanem még mindig megmarad a politika keretei között, de a kétharmados többsége az ellenzéknek ezt a problémát is tudja rendezni, hiszen ahogy 2011-ben a Fidesz többség új alaptörvényt tudott elfogadni, egy leendő esetleges kétharmados többség is tud új alaptörvényt alkotni, és mindezeket a kereteket át tudja alakítani.
Hak Péter jogász professzort hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
December 15-től lép hatályba a főváros új rendelete a szilveszteri tűzi játékozásról, amely jelentősen szigorítja december 31-én a pirotechnikai eszközök használatát. A javaslatot a főpolgármesterrel közösen benyújtó Béres András, a Párbeszéd Zöldek politikusa kiemelte. A rendelet célja az állatok védelme és a lakosság pihenéshez való jogának biztosítása. Szabó Gergő interjúja.
Nagyon sok volt a lakossági panasz. Nagyon sok érzékeny gyerek nem tudott aludni egész éjszaka. 600 000 kutyája Budapesten, az ő gazdáik és a családjuk azzal töltötte a szilvesztert, hogy egész éjszaka nyugtatta a kutyájukat, meg különben is nagyon sok háziállatnak és embernek okozott ez problémát. Szükségesnek tűnt az, hogy azért ezt jobban keretek között lehessen tartani a szilveszteri tűzijátékozást. Ez egy 12 órán át tartó folyamatos robbantatás Budapest területén. Két dolgot szigorítunk. Egyrészt az eddigi 12 órás intervallumot 6 órásra szűkítjük, tehát szilveszterkor csak 20 óra és január 1-2 között lehet majd tűzijátékozni. Emellett területileg is jelentősen szigorítjuk, hogy hol szabad ilyen pirotechnikai eszközöket használni, és ezentúl nem szabad majd bentlakásos intézmények, kórházak környékén, természetvédelmi területeken, illetve Budapest lakói vezetében tűzijátékozni, tehát csak olyan területeken lehet majd ezt használni, ahol jóval kevésbé zavarnak az emberek másokat. Erről egy részletes térkép is született, tehát aki szeretné, az meg tudja nézni, hogy hol szabad ilyen pirotechnikai eszközöket használni idén szilveszterkor Budapest területén.
Amiket most itt kiemelt és felsorolt néhány terület típust, ezeken szilveszterkor a megjelölt időszakban éjjel sem lehet pirotechnikai eszközöket használni?
Így van. Összesen ugye a 12 órából csak 6 órában lehet bárhol is, és akkor is csak azokon a területeken, amit nem zárt ki a rendelet, és kizárja a lakóterületeket, természetvédelmi területeket, és kórházak, meg bellakásos intézmények környéket.
És emellett a rendelet meghatározott különböző kategóriákat, 1-es, 2-es és 3-as osztályú pirotechnikai eszközöket, melyikbe melyik tartozik?
A 2-es és a 3-as, tehát amit az emberek tűzijátéknak gondolnak és annak éreznek, az egyként kezeli, és azokat mindent úgy szabályozza, hogy az imént elmondtam, tehát csak 6 órás időintervallumban is csak a nem megtiltott területeken lehet használni. Az 1-es kategóriája az ilyen születésnapi tortán a tűzijáték, vagy a csillagszóró a karácsonyfán, tehát azok nem valódi pirotechnikai eszközök. Hogy a 4-es kategóriájú meg amúgy is tilos, az csak profik használhatják augusztus 20-án. A petárda meg amúgy tilos Magyarország egész területén 15 éve.
A pirotechnikai eszközök szabályozásával kapcsolatban milyen visszajelzéseket, elvárásokat tapasztalnak önök?
Ugye ez a rendelet egy példaértékű társadalmi egyeztetés után született, ugye az én javaslatom volt még kb. egy éve, hogy ez szülessen meg Budapesten, és ezért egy nagyon komoly kérdőjelezést csináltunk, kb. 10 000 ember véleményét csatornáztuk be. A 10 000 embernek legalább a 80%-a nagyon szigorította volna, vagy teljesen betiltotta volna a szilveszteri tűzijátékozást. Több mint 85%-nak a környezetében van olyan család, ahol a kutya nagyon rosszul viselte a szilveszteri tűzijátékozást, tehát az emberek nagyon nagy része egyetért ezzel a szigorítással. Azért van erre szükség, mert sokan nem is érzik, hogy ezzel ártanak valakinek. Tehát egy kis szórakozásnak vélik, úgy gondolják, hogy végül is semmi rossz nincs ebben, csak nem gondolnak bele abba, hogy nagyon sokaknak ez nagyon komoly hátrányt okoz. Akinek kisgyereke van, lehet, hogy végig zokogja az egész éjszakát, és a család nem tud szilveszterezni. Akinek kutyája van, a kutyának nem lehet elmagyarázni, hogy az egy ártatlan szórakozás, hanem nyugtatgatni kell egész éjszaka, és megint csak a család nem tud szórakozni és pihenni. És azt gondoltuk, hogy senkinek nincs joga ilyen szintű nehézségeket okozni másoknak szilveszterkor sem, és ezért született meg ez a szabályozás.
Béres Andrást, a Párbeszéd Zöldek fővárosi képviselőjét hallották. Komoly kockázatokat rejt az, hogy már az óvodások is digitális eszközöket használnak, sőt, sokuknak saját készüléke van. Figyelmeztetnek a szakemberek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új tanulmánykötetében. A korai és kontroll nélküli képernyőzés több szempontból is károsan hathat a gyerekek fejlődésére, mondta az Inforádiónak a hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője. Herceg Zsolt kérdezte Somogyi Ákost.
A kutatásunkban azt láttuk, hogy az óvodáskor kezdetén, tehát a 3 éves korban is már jelentős a digitális eszközök használata, illetve már megjelenik az, hogy a gyermekeknek adott esetben saját eszközük is van, tehát nem csak, hogy a szülőjét használja, hanem van egy dedikált eszköz, amelyen a gyermek fogyaszthat tartalmat. Ez egy folyamatos trend, hogy a gyerekek egyre korábban és korábban találkoznak a digitális eszközökön a tartalmakkal.
Milyen digitális eszközei vannak a magyar 3 éveseknek, és mit csinálnak azokkal? Játszanak tanulnak rajta, meséket néznek, esetleg ezeken még internet csatlakozás is van?
Azért a mesenézés az elsődleges funkciója ezeknek a digitális eszközöknek. Túlnyomó részt azért itt a digitális eszközök alatt a televíziót kell érteni, még mindig ez dominálja az ilyen kiskorúak médiafogyasztását, de ahogy az életkorral előre haladnak a fiatalok, akár ilyen kicsi korban, vagy ugye sok vizsgálatunk van a nagyobbak tekintetében is, tehát kezdetben a televízió az, ami nagyon dominál, majd ez fordul át a mobiltelefonok használatába. Ugye itt már nem feltétlenül a televízió sem a hagyományos televíziózást jelenti, hanem nagyon sok esetben a streaming szolgáltatások megtekintését, a digitális streaming szolgáltatásokon a gyermek gyakorlatilag bármely szakában bármelyik tartalomhoz hozzáfér, hogyha a szülő nem elég tudatos, nem elég körültekintő, és adott esetben nem hoz létre külön fiókot a gyermek számára, illetve hogyha nyilván egy televíziónál még egyszerűbb a távirányítót olyan helyre tenni, ahol a gyerek nem tud hozzáférni, de mondjuk egy telefonon, egy tableten, hogyha magára hagyjuk a gyermeket, akkor a következő ajánlott videóra vagy filmre már ő maga is át tud nyomni, ugye ott még csak írni, olvasni sem kell tudni. Ezért mindenképpen fontos, hogy ebben a korban is a szülő nagyon tudatos legyen, és ha van is médiafogyasztás, amit ajánlat, hogy minél kevesebb legyen, de hogy ez közös tevékenység legyen a gyermekkel, ez több szempontból is fontos. Egyrészt az, hogy mely tartalom lesz a következő, amelyet megnéz a gyermek, ebben nagyon fontos szerepe van a szülőnek, vagy egyáltalán tartalom kiválasztásában, de a másik, hogy a szülőnek ebben az esetben nyílik meg arra a lehetősége, hogyha látja a saját gyermekén, hogy adott esetben rossz hatást gyakorol rá, még egy olyan mese is, amely egyébként az életkori besorolás szempontjából mondjuk engedélyezetlen számára, de lehet egyik másik gyermek számára valamilyen karakter vagy valamilyen cselekedet ijesztőbb, akkor a szülőnek van lehetősége akár leállítani ezt a mesét, akár megbeszélni a gyermekkel, hogy egyébként ez a valóságban hogy történik, ez valóság-e vagy nem valóság. Ezekben nagyon-nagyon fontos szerepe van a szülőnek, és ezért, ha néz a gyermek ilyen idősen médiatartalmat, digitális eszközön, akkor ez mindenképpen közös tevékenység legyen, mert szülőként nagyon fontos, hogy ott legyünk és támogassuk ebben őket.
No, de sok szülő éppen azért adja oda a gyerekének az okos eszközt, mert a szülőnek magának éppen nincs ideje közös tevékenységre, mert valami mást kell csinálnia. Ugye a gyakorlatban ez így szokott kinézni.
Igen, valóban ez is jellemző, és egy picit felmenteném a szülőket is, nyilván van olyan helyzet, hogy egyedül vagyunk a gyermekkel, és akár csak a mosdóba el kéne menni, vagy csak a mosógépet beindítani, sokkal nehezebb, ha a gyermeknek akkor is a teljes fókuszát le kell kötni, de ettől függetlenül érdemes minél kevesebbet engedünk a gyermeket egyedül a digitális eszközöket használni. Sokunkkal előforduló dolog lehet, hogy a gyermek figyelmének lekötésére a digitális eszközöket használjuk, de ennek sok hátránya is lehet, úgyhogy érdemes ebben tudatosnak lenni, és innél inkább minimalizálni ezt az időt, sőt, hát a optimális az lenne, hogyha ilyen kicsi korban még nem is fogyasztaná a gyermek tartalmat a digitális eszközön.
Kell ehhez az is, hogy a gyerek ne lássa a szülőt folyamatosan mobilozni, internetezni, tévézni?
Igen, a szülői példamutatás az rendkívül fontos. A kutatásunk arra is rávilágított, hogy azokban a családokban, ahol a gyermek többet használ digitális eszköz, ott a szülő több digitális eszköz használata is megfigyelhető. Így aztán talán nem is a gyerek irányából, hanem a szülő irányából vizsgálva, hogy a szülő digitális eszköz használata negatív hatása lehet a gyermek digitális eszköz használatára is, tehát a gyermek is többet fog digitális eszköz előtt tartalmat fogyasztani. Mindenképpen érdemes a saját tevékenységünkre is rápillantani, és egy kicsit önkritikát is gyakorolni, hogy vajon szeretnénk-e majd pár év múlva ugyanazt visszalátni a gyermekünktől, hogy mondjuk nem adja a figyelmét nekünk, amikor egyébként mi szólunk hozzá. Erre is nagyon fontos odafigyelnünk, hogy ezt is mértékkel tegyük, és ha a gyermek jelzi azt, hogy figyeljünk rá, kisebb gyermek nyilván akár még sírással, de nagyobb gyermek is kéri a figyelmünket, akkor még ha telefonunkat vagy tabletünket néztük is, érdemes a gyermek irányába fordulnunk, mert nagyon gyorsan ki tud alakulni az a reflex a gyermekben, hogy hát a képernyő elsőbséget élvez, és majd később, amikor tinédzser lesz a gyerekünk, akkor nagyon meglepődünk, hogy amikor mi szólunk neki, hogy valamit szeretnénk tőle, akkor mondjuk ő sem lesz nyitott.
Amikor egy óvodás szülői kontroll nélkül használja az okos eszközöket, még ha nem is botlik bele veszélyes tartalmakba, önmagában az, hogy nagyon sokat mobilozik vagy tévézik, az milyen hatással van az ő viselkedésére, fejlődésére?
Ebben egy picit nehéz egyértelmű álláspontot kialakítani, mert az egészségügyi szakemberek és a laikusabb emberek véleménye az némiképpen eltérő, akárha csak arra gondolunk, hogy milyen könnyen mondjuk valamire, hogy függőség, holott adott esetben még az nem is függőség, csak problémás eszközhasználatnak nevezhető, de mindenképpen gyakorolhat hatást a digitális eszközök használata, lehet itt akár hatással a szociális kapcsolatainkra, nyilván, hogyha digitális eszközt nézzük vagy használjuk, akkor egy másik az ott lévő emberrel kevésbé fogunk tudni kapcsolódni, de lehet itt szó akár arról, hogy a nyelvi fejlődése elmarad, ha digitális eszközt használunk, akkor szükségszerűen a egymással való beszélgetés is csökken, vagy hát annak az időkerete, amit arra tudunk fordítani, és ez a gyermekünk például a beszédét is abból tanulja, hogy a családban milyen szavak hangzanak el, így ez nagyon fontos. hasznos lehet, de egyéb figyelmi fejlődése is gyakorolhat hatást. Itt nem mondanám, hogy egyértelmű összefüggés van, hogyha valaki egy picit is többet néz digitális eszközt, akkor utána figyelem zavaros lesz, de alapvetően érdemes arra figyelni, hogy a digitális eszközökön nézett tartalmak általában rövid tartalmak ma már a mai trendeknek megfelelően, rövidebb ideig figyelünk egy dologra, és ez befolyásolhatja a későbbi szokásainkat és a későbbi trendjeinket, akár ez a gyermekünk esetében is érdemes erre figyelni, mert hatással lehet rá.
Somogyi Ákost, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Csak tavaly több mint 60 ezer terméket állítottak meg a határon a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei. A beérkező importárukat idén is kiemelten ellenőrzik, mondta az Inforádiónak az NKFH kommunikációs vezetője. Eitmann Norberttel Sipos Ildikó beszélt.
A NKFH és a NAV egész évben ott van a vám határon, folyamatosan ellenőrzéseket végzünk, hogy a nem biztonságos, veszélyes termékeket kiszűrjük már a vám határon. Ezek a termékek elsősorban a harmadik országokból érkeznek, és nyilvánvaló a karácsonyi időszakban, ünnepi időszakot megelőzően, sőt már a Black Friday időszakban is jelentősen megnő az online, interneten rendelt termékek száma. Ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan ott legyünk, és vizsgálatokat folytassunk, mind az NKFH, mind a NAV együttesen, annak érdekében, hogy a magyar fogyasztókhoz és egyéb iránt az uniós fogyasztókhoz se jussanak el ezek a veszélyes termékek.
Tud mondani példát is, hogy a korábbi ellenőrző akciók során milyen veszélyes termékek akadtak fenn a Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Fogyasztóvédelmi Hatóság közös ellenőrzési akciói során?
A leggyakrabban tapasztalt veszélyes termékek a játékok, elektronikai cikkek, illetőleg a kozmetikumok. Csak a tavalyi évben 60 ezer terméket kellett megállítanunk a vámon, amelyek veszélyesnek bizonyultak, és többek között 3 ezer plusz mackót és plusz nyuszit is meg kellett semmisíteni, mert olyan veszélyekkel és nem biztonságos hozzátevőkkel és összetevőkkel rendelkeztek, amelyek, hogyha eljutnak a gyermekekhez, és ha az adott gomb meg is hozzávalók leszakadtak volna, akkor az súlyos kockázatot, fulladásveszélyt okozhatott volna. És ezért folyamatosan vizsgálnunk kell ezeket. A központban tehát a játékok, kozmetikumok és elsősorban az elektronikai műszaki cikkek vannak, amelyekben gyakorlatilag tapasztalunk nem biztonságos, veszélyes részeket.
Hogyan végzik ezeket az ellenőrzéseket? Szúrópróbaszerűen az áru csomagoltan érkezik? Mi az, ami fölhívja a figyelmet arra, hogy esetleg veszélyes lehet?
Ezek az ellenőrzések amellett, hogy szúrópróbaszerűek, meghatározott kockázati profil alapján történnek a folytatásra, mind szemrevételezéssel, mind akkreditált laboratóriumi vizsgálatokon keresztül folytatjuk ezeket az ellenőrzéseket. Az NKFH két akkreditált laboratóriummal rendelkezik, ez az élelmiszer és vegyipari, illetőleg a műszaki és villamos laboratórium, és ezek is folyamatosan egész évben vizsgálják nem csak a már kereskedelmi forgalomban lévő termékek biztonságosságát laboratóriumi szempontból, hanem a vámhatáron érkező termékeket egyaránt.
Meddig tart ez az ellenőrző akció?
Az ellenőrzések folyamatosak, tehát mondhatom, hogy január 1-től december 31-ig ott vagyunk, hiszen pontosan az a célunk, hogy a fogyasztók, a családok, a magyar családok biztonságban legyenek egész évben.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A fővárosi főügyészség vádat emelt és életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal a 32 éves férfival szemben, aki a vád szerint különösen kegyetlen módon végzett az őt utcáról éjjelre befogadó sértettel. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét.
Mit lehet tudni az előzményekről?
A budapesti rendőrfőkapitányság nyomozás alapján megállapíthatóvá vált, hogy 2024. március 19-én, egyébként egy nappal azután, hogy az illető férfi egy korábbi szabadságvesztéséből szabadult, a késő esti órákban a 8. kerületben ez a 32 éves férfi az utcán italozott az egyik barátjával. Egyiküknek sem volt hol aludni, lényegében hajléktalanok voltak. A barátja szóba elegyedett egy arra érkező, éppen arra járó ismerősével, a három férfi együtt folytatta a beszélgetést. Az ismerős felajánlotta a két férfinak, hogy töltsék nála az éjszakát, így fel is mentek hozzám, mivel ott lakott a közelben a Józsefvárosban. Mind a hárman a lakásban tudatmódosító szert fogyasztottak, ezek összetétele nem volt teljesen pontosan tisztázható. Nagyon veszélyesek ezek a részben kábítószerek, részben új tudatmódosító anyagok, mivel az utcán nagyon sokféle összetételben kaphatók, illetve nagyon sokszor ezek fel vannak ütve, ahogy a szláng is mondja, különböző kiítóanyagokkal előfordul, hogy méreg kerül bele, vagy akár ténylegesen a kréta nevű fantázia nevű anyagba, akár ténylegesen krétapor is kerülhet, tehát hogy nagyon sokféle módon nem tudja az ember, hogy mit visz be a szervezetébe, és ez milyen hatással van rá. Jelen esetben is az történt, hogy intravénásan a vádlott beadagolt magának egy ilyen szert, és ennek hatása alatt, amelyek órával később jelentkeztek hatásként, a hajnali órákban magához vett a lakásban egy tapétavágókést, és azzal az őt befogadó rajta segítő férfira támadtak, éppen aludt, és bántalmazni kezdte. A bántalmazásra felébredt a sértett, és elkezdett védekezni, próbált felülni, ekkor egy zsineggel a kezében a vádlott mögé került, és megfojtotta, így oltva ki az életét. A holttest mellett ott maradt reggelig a vádlott, amikor felébredt a barátja, közös barát, akkor közölte vele a férfi, hogy éjjel álmában megölte a sértettet, az ismerőst, majd ezután sietve távozott a lakásból. A barát azonnal értesítette a rendőrséget, akik a következő napon elfogták a támadót. A nyomozás eredményeképpen a fővárosi főügyészség a letartóztatásban lévő vádlottal szemben különös kegyetlenséggel elkövetett emberrel és büntette miatt nyújtotta be vádiratát. Ezt a bűncselekményt a törvény 10-től 20 évig, vagy akár életfogyti tartó szabadságvesztéssel fenyegeti. Mivel többszörösen büntetett előéletű a vádlott, korábban vagyon elleni bűncselekményei voltak, például csalás, ezek miatt volt büntetve már akkor is visszaesőként. Ezért ő többszörös visszaesőnek minősül, ez ugye megemeli a büntetési tételt, azonban jelen esetben az egyik legsúlyosabb büntetést, az életfogyti tartó szabadságvesztés indítványozza a főügyészség. Ez azt jelenti, hogy nem egy konkrét mértéket határoz meg a bíróság, hanem kiszavja, ha a bűnösnek találja vádlottat, az életfogyti tartó szabadságvesztést, és meghatározza, hogy abból leghamarabb mikor lehet egyáltalán vizsgálni, hogy feltétel szabadságra kerüljön, arra is van lehetőség, hogy kizárja. Jelenleg az ügyész indítvány az, hogyha beismeri a vádlott a bűncselekmény elkövetését, akkor is leghamarabb 25 év után lehetne megvizsgálni, hogy feltétel szabadságra kerülhet-e. Ilyenkor a feltétel szabadság is egy hosszú időt ölel fel, a törvény szerint 15 évig tart. Tehát erre mindenki figyelembe kell lenni, de ez csak egy lehetőség, ez 25 év múlva a beismerés esetén és ítélet esetén vizsgálhatja egyáltalán a büntetés végrehajtási bíró majd. Az előkészítődésen a vádott nem ismerte be a bűnösségét, és emiatt tárgyalással folytatódik majd a következő évben az ügy. A nyomozás során azt vallotta, hogy nem emlékszik a részletekre, hanem onnantól kezdve tisztult ki neki a kép, hogy a sértett vérző testtel ott van előtte, és azt mondja neki, hogy megtámadtál, ő magára a támadásra állítása szerint nem emlékszik, és lényegében a vérzést akarta csillapítani, azért tett egy ilyen leszorító mozgást egy zsineggel, azt állítja a ruhán levő zsineggel a sértett irányába, és hogy nem állt szándékában kioltani az életét. Természetesen ezt a körülményekből, orvos szakértői véleményből, rendelkezés álló vallomásokból a nyomozás az felderítette, és álláspontunk szerint mindenképpen a bíróság elé lehetett vinni ezt az ügyet, és erről majd a fővárosi törvényszék fog ítéletben dönteni. Látni kell azt is, hogy a büntetési rendszernek van egy fokozatossága, illetve a büntetésnek a tankönyvi célja az általános és az egyéni megelőzés, tehát lényegében azt próbálja a jogrendszer elérni a büntetésekkel, hogy legyen egy olyan hatás, hogy az adott személy később a büntetés után, egyfelől a büntetés alatt sem, hisz ha be van zárva, akkor bizonyos bűncselekmények elkövetésével már ki van zárva az illető, de a büntetés hatására lehetőség szerint megkövessen újabb bűncselekményt, van az általános megelőzés, az pedig, hogy legyen egy általánosabb elrettentő ereje a büntetésnek, elgondolkodtató ereje, hogy bizonyos esetekben, ugye ez nem vonatkozik értelemszerűen bizonyos indulati, illetve gondatlan bűncselekményekre, de egy szándékos bűncselekmény elkövetés előtt meg tudja fontolni az elkövető, mit kockáztat.
Ilyenkor, tehát mérlegelendő körülmény az, hogy bódult állapotban, kábítószer hatására tette azt a gyanúsított vádlott, amit tett?
Az önhibából eredő bódult állapot, az nem mentesít a felelősség alól. Lényegében úgy kell modellezni, mintha beszámítható lenne az adott pillanatban a személy, sőt maga az önhibából eredő bódultság, tehát hogyha ő iszik vagy kábítószerezik, akkor ő maga jutatja olyan állapotba magát, még akkor is, hogyha egyébként ugye egy kockázatot vállal, mert nem feltétlenül ismeri teljesen a szert. Ezekben az esetekben ezek azt jelenti, hogy nem mentesülhet a felelősség alól. Régen egyébként ez csak egy érdekesség, hogy több mint 100 évvel ezelőtt a jogtudományban ez nem volt még letisztázva, és akkor egyébként dívott az például, hogy a betörők betörés előtt vagy közvetlenül utána alkoholt fogyasztottak, és arra hivatkoztak, hogy itt a állapotban nem tudták, hogy mit csinálnak, de ezt a jogtudomány azért meghaladta, és pont innentől kezdve az önhibából eredő bódultság az nem mentesít. Nagyon ritka az, illetve van úgynevezett atipikus részegség, amikor valakinek a szervezete egyáltalán nem úgy reagál az alkoholra, ahogy az ugye az alkohol lebontási folyamatából normálisan elvárható például, vagy hogyha valaki téved, tehát nincs tisztában azzal, hogy bódító szert fogyaszt, de ezt természetesen nagyon körültekintően kell megvizsgálni, és nagyon ritkán fogadható el egy ilyen védekezés. Főszabályként tehát ez egyfelől nem mentesít a felelősség alól az önhibából eredő bódultság, másfelől ez egy súlyosító körülmény, hisz lehet látni, hogy azért veszélyesek ezek a szerek, mert kihozhatnak olyan magatartásokat, amik abszolút még olykor az elkövetőt is meglepik. Viszont, ahogy az egyetemi professzorom mondta annak idején, nem azért büntetik az embert, mert részeg vagy bódult, hanem mert ivott vagy bevitte a bóduláshoz a szert, tehát abban a pillanatban még ugye beszámítható, és innentől kezdve vállalja a kockázatát ennek. Sokszor ennyire tragikus következménye lehet a kábítószer vagy egyéb tudatmódosítószerek használatának.
Rab Ferencet, a Fővárosi Főügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség álláspontja szerint a novemberi inflációs adat, ezen belül pedig az élelmiszerek árának alakulása megerősíti azt, hogy itt az ideje az árrés stop kivezetésének. Az OKSZ főtitkára azt mondta, az árrés stop betöltötte funkcióját, most azonban már erősen korlátozza a piaci folyamatokat. Kozák Tamást hallják.
Amit mi árgus szemekkel figyelünk hónapról hónapra, az egyik, amilyen kiemeltől az élelmiszereknek az ára hogyan alakult. Azt látjuk, hogy a hideg élelmiszerek, tehát a vendéglátási szolgáltatások nélkül jármozgás az kevesebb volt, mint 1%, tehát kisebb volt, mint 1%. Gyakorlatilag az elmúlt hónaphoz, tehát októberhoz képest nem változtak az árak. Ugye ebből az a következtetés vonható le, hogy az árrés topnak a funkciója az gyakorlatilag most már megkérdőjelezhető. Érdemes feltenni azt a kérdést, hogy az árrés topnak a fenntartása az mennyiben segíti a gazdaságot, vagy mennyiben segíti a fogyasztást. Ugye pont az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalom legutolsó KSH adatok szerint egyébként most már érdemben nem tud nőni. Érdemes azon is elgondolkodni, hogy segíti az árrésstop mondjuk az élelmiszereknek az árcsökkentését, további árcsökkentését, hiszen azt látjuk, hogy a különböző árengedményes akcióknak a száma jelentősen csökkent, és hát a beszállítói, kereskedői megbeszéléseken is kitűnik, hogy a további árcsökkentés nem érdek a kereskedőnek, hiszen ezzel csak a vesztesége növekszik, meg van kötve a kereskedőnek a keze, ahogy előbb említettem, a különböző akcióknak az indítása az közgazdaságilag nem indokolt, hiszen attól, hogyha több árengedményes akciót indítanak, ettől a kereskedőnek a vesztesége fog csak növekedni.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.